Maga a fogalom kárpátaljai vagy kárpát-ukrajnai magyar irodalom sokáig ismeretlen volt a szélesebben vett szakmai köztudatban is, több oknál fogva. Ide sorolhatjuk viszonylagosan megkésett eszmélkedését, külön tanulmány témája lehetne, hogy miért a többi határon túli magyar irodalomhoz képest. Ez az irodalom 1945 után a semmi talajáról indult. Tulajdonképpen az ottani magyarság ön összeszedésének, ez Balogh Edgár más vonatkozásban alkalmazott találó kifejezése, egyik fontos dokumentuma. Nem véletlenül alkalmazom a dokumentum kifejezést. Az indulásnál valóban csak dokumentumértékű alkotásokról beszélhetünk. A sort Balla László nyitotta az 50-es évek elején. Akkoriban írott versei a sematizmus, a dogmatikus, dánovi kultúrpolitika jegyeit hordozzák. Balla László azóta a legtermékenyebb kárpátaljai magyar íróvá nőtte ki magát. Számos vers és prózakötete jelent meg. A rendkívülinek tűnő teljesítmény azonban nem takar egyenletes színvonalat, inkább rutinus íráskészségről tanúskodik. Igen érzékenyen reagált a változó korok aktualitásaira. Írásainak témáit sokszor az egyébként az ország gazdasági társadalmi fejlődése szempontjából fontos párt és kormány határozatokhoz igazította. Elmélyültebb alkotásokkal a 70-es évek kezdete óta jelentkezik. Jelenleg a magyar nyelvű területi napilap a Kárpáti Igazszó főszerkesztője. A maroknyi közösség 200 ezerre tehető az ottani magyarság lélekszáma, gerinceket ropogtató történelmének leghívebb, a legmélyebb művészi beleélőkészséggel bíró alkotója, a fájdalmasan korán 50 évesen elhunyt Kovács Vilmos volt. Első versei, kötetei az 50-es évek második felében jelentek meg. Fellépése az új, a tisztultabb hang, a kibocsátó közösség mélyebb, áttételesebb önismeretének e századi színvonalú megszólaltatását jelentette. 1965-ben megjelent Holnap is élünk című könyvét a kárpátaljai magyarság regényének nevezte a kritika. A személyi kultusszal leszámoló, a kisebbségi élet gyötrelmeivel, útvesztőjével szembenéző mű nagy vitákat kavart, írójának pedig nem kevés egzisztenciális gondot okozott. 1970-es tiszatájbeli tanulmányában Benedek Andrással társszerzőségben ő kísérelte meg elsőként felmérni a kárpátaljai magyar irodalom helyzetét. 1982-ig ez volt a legátfogóbb tanulmánya terület irodalmáról, még akkor is, ha inkább az áttekintés a felmérés igényével íródott, további kutatásoknak adva támpontokat. Ekkor, vagyis 1982-ben jelent meg az Akadémiai Kiadónál a folyóiratbeli közlésre alapozott új, kibővített tanulmány. Új lendületet a 60-as évek második felétől kapott az Ungvár, Munkács, Beregszász, Nagyszőlős vonalán szinte megbontatlan etnikai tömbben élő magyarság irodalma. 1963-ban az Ungvári Egyetem filológiai karán megnyílt a magyar nyelv és irodalom tanszék. Kézzelfogható kultúrpolitikai eredményeként, innen az idézet, létrejött 1966-ban egy egyetemi írócsoport, amely magához vonzott mindenkit a haladó kárpátaljai hagyományok ismeretében, a történelmi ihletésű nemzeti kultúra felül közelített a kisebbségi irodalom feladataihoz. Írásaik az első időben a Rövid életű Együtt című kéziratos egyetemi lapban jelentek meg, ugyanakkor egyre nagyobb teret kaptak a napilapok és a Kárpáti kalendárium oldalain is. A következő év novemberében megalakították a Forrás ifjúsági stúdiót. A stúdió 1971. februárjáig az irodalmi élet legfontosabb fóruma volt Kárpátalján. Rövid időn belül az Írószövetség területi tagozatának ifjúsági szekciójába alakult. Az idézet S. Benedek András Hagyományfeltárás és kultúraépítés című a Magyar Hírlapban megjelent cikkéből való. A stúdió tagjainak írásai sok vitát kavartak. Új, tudatos, kisebbségi, felfogást tükröző alkotásaik előtt értetlenül állt az őket megelőző nemzedék néhány tagja. Egyik kritikusuk például az általa igaznak vélt társadalmi és esztétikai értékek védelmében verseiket apolitikusnak, sőt morbidnak bélyegezte. Egyoldalú általánosítás volna azonban az ellentéteket nemzedéki meg nem értésre korlátozni. a fiatalok Balla Gyula, Benedek András, Fábián László, Fodor Géza, Füzesi Magda, Zelicki József és mások a kisebbségi lét kiteljesedettebb formáját látták maguk előtt a tisztultabb társadalmi politikai helyzetben. Az anyanyelvi kultúra melletti szilárd elkötelezettségükben tudatosan keresik a kortárs Kárpátokon inneni ukrán irodalommal az összekötő szálakat. A keresés, az idő mutatja, nem volt hiába való. A baráti gesztusokként induló kölcsönös fordítások egyre inkább szervezett jelleget kapnak. Hányattatások, megpróbáltatások így is érték őket, de hogy meghatározó vonulatává váltak az ottani irodalomnak, mutatja, hogy néhány év csak szorványos publikációi után írásaikat ismét olvashatjuk a kárpátaljai magyar sajtóban és a magyarországi lapokban, folyóiratokban. A stúdió, mint szervezet ma már nem létezik. Siettetett felbomlása idején a Kárpáti Igazszó szerkesztősége 1971-ben megalakította a József Attila Irodalmi Stúdiót. Másfél évtizedes működése alatt ez a műhely rengeteg kezdő tollforgatót szólaltatott meg, számottevő irodalmi nyereség nélkül. Özbenyomásunk olyan, mintha ünneplőbe öltöztetett költők szavalnának, írta róluk egyik tanulmányában Görömbei András. Antológiáik a várakozás legszebb reggelén 1972-ben, a Szivárvány színben 1977-ben egyaránt csalódást okoztak, a kritika ezekben egyedül az eszmei szilárdságot méltányolhatta. Ugyanez mondható el a tavaly megjelent Sugaras utakon című jubileumi válogatásról is, amely impresszuma szerint a terület magyar nyelven alkotó íróinak és költőinek alkotásait gyűjtötte egy kötetbe. Az időként mutatkozó kedvezőtlen jelenségek ellenére a kárpátaljai magyar irodalomban megvan a fejlődés lehetősége. Erre utalhatnak Kovács Vilmos kései Testamentum című versének sorai is. Uram, marad itt még néhány bolond, s ha most felemelsz, mindőjük nevét füledbe mondom. Oszd fel közöttünk poklunknak felét, homlokuk jeles, nyakukban kolomb, s vigyázzunk rájuk ott a porondon.